Kedves hallgatóink! Az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Szabó József, Miskolc Diós győri plébános mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész, a Bazilika karnagya. Énekelt a Ciszterlánc énekegyüttes, művészeti vezető Faludi Zsuzsanna volt. A közvetítés technikai lebonyolításában Somogyi Márton és Bartók Beáta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Németország újra megnyitotta nagykövetségét Szíriában. A nagykövetség 2012-ben zárt be, miután Szíriában kirobbant a polgárháború. A meteorológiai világszervezet szerint tavaly másfél Celsius fokkal volt magasabb a globális éves átlaghőmérséklet az iparosodás előtti szintnél. Ez az érték a legmagasabb, amit valaha rögzítettek, ami aggodalomra ad okot a klímaváltozás miatt. Júniusig elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópálya szakasz is, ezzel teljessé válik az észak-déli európai közlekedési folyosó, írta egy horvát napilap. Az új szakasz része a horvát A5-ös autópályának, amely gyorsabb és kényelmesebb utazást biztosít Budapest és az Adria között. Április 1-től készpénzmentes fizetést vezet be járatain a Wizz Air, jelentette be a Fapados légitársaság. A döntés értelmében a fedélzeten vásárolt termékekért kizárólag bankkártyával, illetve digitális fizetési megoldásokkal lehet majd fizetni. Az újítástól azt várják, hogy gyorsabb és higiénikusabb lesz a fedélzeti kiszolgálás, mivel a légiutas kísérőknek nem kell készpénzt kezelniük. Megjelent a kormányhatározat, amely alapján az ország valamennyi településén legalább egy bankjegykiadó automatának kell lennie. A cél a készpénzhez való hozzáférés biztosítása a vidéki térségekben. Ennek megvalósításáról és költségeiről április 30-áig kell tervet készíteni. A nemzetgazdasági miniszter szerint itt az ideje, hogy a bankok végre méltányos díjakat alkalmazzanak. Nagy Márton elmondta, februárban nagyon jelentősen emelkedtek a bankszámladíjak. Éves összehasonlításban a pénzügyi szolgáltatások díjai 13%-kal voltak magasabbak. A készpénzfelvétel díja 15%-kal drágult, a folyószámlavezetés díja 26%-kal, és még a legkisebb mértékben csak 6%-kal a bankkártyák éves díja emelkedett. Ezek egyáltalán nem indokolható tételek, hangsúlyozta. A miniszter közölte, a bankszövetséggel több körben beszéltek, először önkéntes árkorlátozásra kérték őket, főleg a családok és nyugdíjasok esetén egy speciális számla kidolgozását vetették fel. A bankszövetség ajánlata elég gyengére sikerült, most tovább folytatódnak a tárgyalások, fogalmazott Nagy Márton. Az országos főállatorvos hatósági intézkedéseket vezetett be, miután ragadós száj- és körömfájás vírust azonosítottak Szlovákiában, a magyar határ közelében, közölte a Nébih. A járvány kitörésében 3 a magyar határ közelében lévő telep érintett. Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos a korábban elrendelt hatósági intézkedéseket azonnal megerősítette, elrendelte a határon átnyúló korlátozási területeken a szükséges hatósági intézkedéseket. A ragadós száj- és körömfájás egy rendkívül fertőző vírusos betegség, amely főként a hasított körmű állatokat érinti. A betegség fő tünetei közé tartozik a láz, az étvágytalanság, a nyázás és a hólyagok megjelenése a szájban, illetve a lábvégeken. A ragadós száj- és körömfájás emberekre nagyon ritkán terjed át, az állatállományokban azonban rendkívül gyorsan terjed, ezért megjelenése súlyos gazdasági következményekkel jár. A fertőzött állatokat nem lehet kezelni, így ha egy gazdaságban akár csak egy állatnál is megerősítik a betegséget, az összes párosújú patást fel kell számolni. A belügyminisztérium közzétette a 2024-ben leggyakrabban adott utóneveket frissen, amelyből kiderül, hogy a fiúknál továbbra is a Dominika favorit, még a lányoknál jelentős változás történt, írja a Híradó. A hosszú évek óta vezető Hanna nevet letaszította a trónról a Luca, amely így 2024 legnépszerűbb lányneveként végzett. Híreink végén az időjárásról. Több alkalommal erősen megnövekedhet a felhőzet, de emellett hosszabb, rövidebb napos időszakok előfordulhatnak. Kora délutánig egy csapadékzóna vonul át délnyugat felül északkelet felé az országon, amelyből több felé várható eső, zápor. Délután este már inkább csak elszórtan alakulhat ki zápor, néhol esetleg zivatar. A déli délkeleti szél több felé megélénkül megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérhetik. Napközben 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban borult csapadékos északkeleti tájakon mindössze 10 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Szent Irmai Lászlót, aki a Miskolci Egyetem Comenius tanítóképző karának dékán helyetteseként ment nyugdíjba, és jelenleg nyugdíjas éveit tölti. Mai műsorunk vendége Ön,
és aki a közeljövőben, egészen pontosan április 19-én ünnepli majd 75. születésnapját. Isten éltesse Önt sokáig!
Kezdjük akkor beszélgetésünket a kezdetek kezdetén. Szerintem menjünk vissza a gyermekévekig, mert hogy minden ember életében már gyermekkorában megfogalmazódik az, hogy mi is szeretne lenni, ha majd nagy lesz. Önben is megfogalmazódott gyermekként a nagy álom, hogy mi szeretett volna lenni?
Ezek nagyon érdekes dolgok. Nekem ilyen nem volt. Én egy mezőcsáti gyerek vagyok, aki annak idején ott született és 11 éves koráig ott élt. Onnan költöztünk el, aztán a Sárosfatakra, mert az édesanyámnak hegyi levegőt mondtak, hogy jó lenne az a poros vidék, amelyik ott volt, az ő számára nem volt igazából jó. És akkor előtte én egy igazi falusi világban éltem, mert Mezőcsát az 1950-es években hiába volt járási székely, azért egy kiváló falu volt. És onnan hoztam néhány olyan dolgot, amelyiket nem tudtam levetkőzni. Az egyik az, hogy szeretni kell azokat az embereket, akik nincsenek túlságosan sokan, és ismerik egymást. És éppen ezért tisztelni is tudják egymást. A másik dolog, amelyiket ezzel az egésszel kapcsolatban el kell hozni, az az Alföldnek, meg az ottani teremtő embernek a lelke, ezek ilyen sárból, meg vízből, meg nem is tudom milyen apróságból csináltak olyan gyönyörű kerámiákat, amelyik mindent megmutatnak arról a népességre, ami ott él. Általában mindenhol ezt csinálják azok a művészetek, amelyeket űznek. Sárosfatakra, amikor elkerültem, akkor itt nyilvánvalóan be kellett volna illeszkedni. 11 éves kölyöknek egy ismeretlen iskolába akárki lenni, az egy nehéz feladat volt. Úgyhogy én nagyjából egészéből a gimnáziumra emlékszem igazából, ahol egy ilyen emelt szintű orosz nyelvű képzést kaptunk, illetve ez volt az az osztály, amelyiket úgy ajánlottak, hogy sokat lehet benne tanulni, és én tényleg heti 12 órában tanultam az orosz nyelvet, de az isteni tanáraimnak megfelelően Lermontovon, meg Csajkovszkijon, meg a többieken keresztül, mert ezek ilyen 64-68 között újító lények voltak. Úgyhogy én nekem a gumáruház kimaradt, de a Pik dáma az működik, sőt, amikor Egerbe elkerültem a főiskolára, az ottani orosz szakosoknak sokszor segítettem, hogy hát megértsék azt, amit éppen meg akartak érteni. És akkor jól mentek a dolgok, a főiskolán tettük a dolgok, semmit egy percet nem akarok letagadni belőle a főiskolának a zenekarában. Frontemberként, mert nem játszottam egyetlen egy hangszeren sem, tettem a dolgomat. Egerben meg a környékén néhányan még talán emlékeznek a főiskolának a zenekarát. Nekünk volt először annak idején 2 koncertünk egymás után az Egri Gárdonyi Géza színházban, és megtelt mind a 2 alkalommal a terem, és hát nem verték szét, mert annak idején még nem volt divat, de tele volt.
Mikor volt ez?
Hát ez 68 és 72 között, de ez leginkább ez ilyen 69-70 lehetett. Akik a 70-esek, azok majd visszakutatnak a fejükbe, és talán visszaigazolják ezt.
Szóval fontos volt az ön életében mindig is a művészet, a művészeti irányultság, a művészeti vonal.
Feltétlenül rajztanárt faragtak belőlem egyébként Egerben, mert én annak idején rajzfilmrendező szerettem volna lenni. Nem véletlen, hogy ez a buli a végén a bábjátéknál köt ki, mert a báb tulajdonképpen egy olyan karakter, amelyik egy karikatúrának az eredménye, hanem rajztanárt faragtak belőlünk annak idején azok a mesterek, akik ott voltak.
A tanárképző főiskolára Egerbe Dargai Attila tanácsára jelentkezett.
Igen, annak idején nem volt olyan hely, ahol meg lehetett volna tanulni rajzfilmrendezőnek lenni. Tehát akkoriban nem működött még a Pannonia Filmstúdió, nem volt képzés az egyetemen, illetve is volt egyetem, a főiskola volt, a nagy főiskola, de oda nem lehetett igazából bekerülni, limitált volt, akik bekerülhettek volna a létszám. Nem ez az érdekes, Eger elképesztő volt. Eger abban a saját a zártságában, amit az a tizenakárhány kilométer jelent, ami Füzesabonytól a bekötés, az egy olyan zsák, amelyben viszont tele volt kincsekkel, akár az építészete, akár a város milliója, úgyhogy ha én nekem valami meghatározta az életemet, akkor az nem is inkább Sáros voltak, hanem inkább Eger. És mindaz, amelyiket Eger jelent, a házaival, a falaival, a külsejével, az embereivel, mindennel a régi Eger.
És mit jelent, és mit jelentett az ön számára Eger? Megütötte a fülemet az a mondata, hogy önből pedagógust faragtak. Mit értett ez alatt, szó szerint?
Nem volt nehéz, mert a szüleim pedagógusok, szóval ezt a fajta terheltséget azok mindannyian értik, akik szintén pedagógusoknak a gyerekei, és hop-hop, aztán pedagógus lesz belőlük, mert valamit az ember megsejt, és valamit nyilvánvalóan ezt hord az ember, akár a család, vagy a genetikusan, szívesen átadom a tudásomat, amit kaptam. Valamire való, hogyha az ember valamit tud. Voltak olyan vizsgák, amelyeken nem mentem át elsőre, de utána átmentem 5-össel, 4-essel, tehát megtanítottak, azt faragtak belőlem, aki kellett, hogy legyek. Szóval jó munkát végeztek.
És fontos volt az ön életében, sorsának alakulásában a Sárospataki Tanítóképző Neveléstudományi Tanszéke is. Egyebek között önre osztották a bábjáték oktatását, mert hogy életének ez is egy nagyon fontos része.
A legfontosabb.
Miért?
A pedagógusnak, főleg az óvópedagógusnak tudnia kell, hogy ki közé megy. Na mostan, ha valaki szeretné megismerni a gyerekeket, akkor azt a gyakorlaton lehet megismerni, akkor amikor a tanítójelöltből tanító lesz, a óvónőjelöltből óvópedagógus lesz, de ott kell ülni a szakmai feladatokat segítő tanárnak is, és hát én is ott ültem a kis 45 centis székeken, tiszta röhely lehettem annak, én a 190 centimmel összecsomagol voltam. Fogadtam a gyerekeket, aztán utána figyeltem őket, hogy mit tesznek, és megtanultam, második diplomám is egyébként, tehát hogy a pedagógia tanszéken dolgozhassak, de megtanultam újra, vagy igazából az, hogy hogy néz ki a gyerek, mit tesz. Nekem magamnak is van kettő, de hát az semmire nem elegendő. Arra elegendő, hogy két embert megismerjen az ember, de hát az emberek olyan sokan vannak, és olyan tarkák, ahányan vannak. Na most ezt akkor lehet a legjobban megtanulni és megtanítani is, hogyha az ember ott van közöttük. De a pedagógia tanszéken való munkálkodás hozta ki azt, hogy a bábszínház az egy fontos ügy, mert a hallgatóinak el kellett a néhány gondolattal is bánni, amiket közvetíteni kell a gyerekeknek. Meghalt egy kollégám, és az igazgató végignézett, hogy hát ki csinálja holnaptól az egészet, de te fogod csinálni. Hát mondom, miért én? Hát te vagy a rajztanár. Ez úgy mondtam, mintha magamtól tudnék úszni, vagy nem is tudom. Mondtam, én addig be nem megyek az órára, míg én meg nem tanulom. Hát attól te csak ne féljél. És akkor valóban két hét múlva be voltam iratva Vízvári Laci bácsihoz, Kós Lajoshoz, Kós Ivánhoz, a legnagyobb oszlopok voltak annak idején. Megtanultam a szakmát, ez a bábszínház, a bábjáték, a bábjátékos műfaj, és aztán ennek az egésznek az oktatójává váltam, mert hogy a hallgatóknak nem tudtam volna elmondani, hogy mit, hogyan kell csinálni, hát akkor szétröhögtek volna. Ezek becsületes lányok voltak, akik szerettek volna nem megbukni a kölykök előtt. De olyanokat csináltak a végén már, hogy eljutottunk velük nemzetközi fesztiválra.
Cikkeket, tanulmányokat, tankönyveket is írt ebben a témában. nevelés kézzel, bábbal, vagy bábjátékos portrékötetek, hogy csak néhányat említsek munkái közül.
Ezek most nagyon fontos dolgok már, mert már túl világon vannak sokan azok közül, akiket annak idején még sikerül szóra bírni, és azok az üzeneteik, de képes könyvben, mert fényképeztem is őket, ott vannak tulajdonképpen, újra el lehet lesni, újra lehet alkotni a dolgaikat, sétteréznek a gondolatai, akiről senki nem tudja, hogy a magyarországi játszóházi mozgalomnak az anyja, vagy Báron Laci bácsi, aki a Kecskeméti Ciróka bábszínházat alapított, hogy micsoda hatalmas figurák voltak ezek az ő életükben, és hát milyen tetteket hajtottak végre, akik nélkül nem megy. Tóth Laci, aki olyanokat csinált meg a saját iskolájában, amikről egy portrékötetet sikerült összehozni, hogy a gyerekek, akik előadták Bartóknak a műveit bábjátékkal, utána szüleiktől azt kérték, hogy CD-n vegyék meg neki Bartók műveit, és akkor képzeljen el egy anyát, aki a miskolciak, akik ezt hallják mostan az én számból, hogy a avas lakótelepen egy gyerek azt kéri a szülőtől, hogy anya, vegyél nekem Bartók CD-t, és ez valóság. Tudja, milyen hatalmas ereje van ennek a dolognak, hogyha a bábszínház működik, és hát ezeket sikerült leírni, és ezek a kötetek azok, amelyek, mint tanulmányok vagy írásművek a sok másik mellett, abban segítenek, hogy az ember hitelesen, tele vannak képekkel, hitelesen átadja, hogy ez működhet, ezt csinálni lehet, csak hát hozzá kell kezdeni, nem beszélni kell róla, meg kell tenni.
Életrajzában olvasom, legmesszebb Távol-Keleten, Tajvanban tanítottam érdeklődő pedagógusokat a bábjátékban rejlő különleges lehetőségekre. Tanított és tanult is ott valamit?
Tanulni is tanultam, mert egy ilyen kirándulás, ami pont 2000-ben volt, 50 éves voltam, a lehető legjobb kor jött. 50 éves korában az ember már azt hiszi, hogy szinte már minden tud, és akkor minden rendben van. Kikerülni Távol-Keletre, még egy teljesen más kultúra, sehol egy európai számára érthető betű, ezek a kínaiak csak kínaiul írnak, Tajvanban feltétlenül. Indiai szempontból megengedőbb, ott van egy halom latin betű is, úgyhogy ottan lehet olvasni, ha nem értesz indiaiul, akkor tudsz olvasni angolul. De ott kint Tajvanban őrzik a régi kultúrájukat. De az a legérdekesebb, hogy én oda azért mentem el, mert a Zsákóban a bábom bábfesztivál miatt voltak tajvani vendégeink, egyek négyszer jöttek el, háromszor ismételték meg az első útjukat, úgyhogy itten 8 éven keresztül mindig lehetett látni Sárosfotakon tajvani igazi kínai bábszínházat. Érdekes mód észrevették azt, hogy mi Magyarországon a bábjátékkal tanítunk. Kivittem oda a három villangónak a meséjét, életemben nem láttam még kínai betűkkel leírva ezt a mesét, ott láttam, és előadtuk ilyen kis egyszerű gyerekekkel a darabot árnyátékban. Kivágták a pillangókat, kivágták a tulipánokat, mindenféle trükköket megcsinált, előadtuk. És ott voltak a tanítóik, a tanáraik, és ők megkérdezik, hogy hogyan kell, illetve hát erről szólt az oktatás maga. Úgyhogy én Kínában árnyátékot merészeltem tanítani, azt a formulát, amelyiket mi alkalmazunk itt, mert mi azért egy kicsit felszabadultabbak vagyunk. Ők ott inkább azzal törődnek, hogy a tradíciókat őrizzék.
És ha már megemlítette a Zsákonban a Bábom című fesztivált, akkor ez mindenképpen egy olyan fesztivál, vagy egyike azoknak a fesztiváloknak, amely az ön szívügye volt.
Az volt.
Milyen múltat is élt meg ez a fesztivál?
26-27 évet közelített. A érdekessége ennek a fesztiválnak az, hogy ez egy tematikus fesztivál, csak egy-két vagy három személyes bábszínházak számára nyitottuk meg. Én észrevettem a nemzetközi fesztiválokon, hogy ezek a szóló produkciók mindig meghalnak, mert nagy, hatalmas termekben 800 fő előtt játszanak egy bőrönnyi színházba, és hát az átsülésekre nem látják. Csináltunk Sárosfatagon egy ilyet. Mostanában kérdeztek nem régen, hogy hát mi volt ennek a titka? Hát mondom, semmi más titka nem volt, mint hogy én senkinek nem fizettem a transportot. Mindenkinek kiakadt a szeme a homlokára, mert hogy tudni, arról van szó, hogy mindenki, aki bejelentkezett, annak írtam egy meghívó levelet, hogy a sárosfotagi önkormányzat, a megye és az ország nagy szeretettel várja őket, és írtam nekik azt, hogy menjenek be a minisztériumukba, az ő kulturális minisztériumukba, és mutassák meg, hogy ez egy fesztivál. Na, amikor már a hatodik fesztivál volt, és amikor már Új-Zélandból, meg Mexikóból, nincs olyan földrész, ahonnan nem jöttek volna, be lehetett mutatni rajta, hogy az interneten az egész dolog, akkor ezek a levelek működtek. Én felmentem Budapest egy autóval, egy kis busszal éltük, brazil vendégek a Feri egy repülőtéren, most is úgy hívják, nem mostan valami más neve van.
Liszt Ferenc,
így van, Liszt Feri egy. És akkor nagyon szépen megérkeztek, hazahoztuk őket, etettük, itattuk, visszavittük őket, az egész és a saját pénzükön idejöttek, illetve a küldöttei voltak a saját országaiknak.
Ezt fontosnak tartották. Ők is, és önnek is fontos volt.
Mert ilyen olcsón mindenkinek végig kellett volna gondolni, aki ezt az egésznek a megszakításán dolgozott, hogy egy minisztérium is könnyebb dolga volt Indiából elküldeni ide 4 rajasztáni embert, aki a Bodrog Hotelban 2 szobát foglalt el. A repülőjegyük tényleg nem okozott gondot Indiának, amelyik akkoribb is elég gazdag volt. És mi történt? Mindenki tudhatta azt, hogy ők kint voltak külföldön, egy nagyon picike kis országban, valahol Európában a közepén, de külföldön voltak, és a minisztériumban valószínűleg egy pipát lehetett húzni, hogy Európába is kiküldtünk egy-két embert.
Életének, szakmai pályájának fontos része volt még a 80-as, 90-es évek fordulóján Zsolnai József értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programja is. Miért?
Zsolnai volt az az egyetlen egy pedagógus az ismereteim szerint, aki egy nagyon határozott rendszerben képzelte el a gyerekeknek a képzését, és azt mondta, hogy ha valakit, mint egyént föl kellene építeni, akkor nagyon jó, hogyha karatét érteni. A karata ugyanis olyan sport, hogy nem kehetem másra, hogy nem tudok kivédeni a pofont. De hogyha már karatéról van szó, még egy távol-keleti küzdősport és japánok, tanulja meg a gyerek japánul is, hát ha van benne valami olyasmi dolog, ami fontos. Ő valószínűleg nem sejtette azt, hogy a képírás olvasása egy rettenetesen fontos dolog, mert az ember a képeken keresztül mást is ért, mint amit mi a betűk egymásra rakásából kialakít a szó alapján értünk. Azt mondta, akkor miért ne legyen ikebana is, mert az pedig egy művészet, amelyikkel otthon nem kell összeveszni az asszonnyal. Látom, hogy a virágok úgy vannak berakva a házi oltár elé, hogy tegnap valamit nem csináltál jól, vagy pedig hiányzik a boldogság, vagy nem tudom én mi, és akkor az ember leolvas mindent jelekből. De ez bagatellizálása annak a dolognak, amit mondok, mert azt mondta, hogy a bábjátékra azért van szükség, mert ez az a művészeti ág, amelyben meg mint csoport is működhetnek az emberek. Tehát a gyerekeket mindenféle oldalról megtaníthatja az iskola, segíthet neki a tanulásban, mert nehogy azt higgye valaki is, hogy egy gyereket bármire meg lehet tanítani, semmire nem lehet megtanítani. Azt viszont meg lehet tenni, hogy boldoggá kell tenni, hogy ő tanulhat valamit, hogy ő élvezze azt, hogy tanul. Tehát egy rossz iskola minden ellen van, ami kell. Tedd kedvessé a tanulást, és akkor a cseresznyefán is földrajzot fognak tanulni a kölykek. Ez a titok. Nos, ő ezt gondolta, és ez a kigondolt szerkezet nagyon jól működött, és ebben benne volt a bábjáték, hogy ez fog működni, és működött is. Ráadásul külön pedagógust kellett hozzá teremteni, aki megírja a tankönyveket, mert ilyenek nem voltak, megírja a tantervet, mert ilyen nem volt. Az egész életemnek a legnagyobb gazdagsága abban van, hogy megtanították, hogy ez egy olyan szakma, amelyeket úgy kell érteni, hogy tudom, hogy milyen manót akarok tanítani, és ha ezt én tudom, akkor le is tudom írni. Azt is fel tudom írni, hogy mit egymás után hogyan. Olyan ember nem fog, veréb nem fog sast megtanítani repülni. Tehát legyek sas, aki tudja, hogy a sas hogy repül, majd fognak jönni utánam a kölykök, mert látják, hogy hogy repül a sas. Így kell repülni, gyertek, repüljetek. A jányaim számára ki volt rakva a hirdető táblán, hogy hogyan folyamodtunk pályázati pénzekért a Prorera Vanda Hungariai Alapítványhoz, hogy ezek a lányok beülve egy buszba 35-en, elmenjünk egészen Dániáig. Ausztria, Németország, Hollandia, Dánia. Mindenütt szabadiskolák, Montessori iskolák, belefér ebbe, amit annak idején úgy hívtunk, hogy alternatív pedagógiák. Nem könyvből tanulták a lányok. Ott voltak Wittenannenben. Így kell.
A bábjáték fontosságát pedig oktatta is, így ahogyan is említettem, hogy csak néhányat említsek ezek közül, a Sárospataki Művészeti Nevelési Tanszék, vagy a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Kara, vagy éppen a Magyar Bábjátékos Egyesület
Megalapítása után ön még ezen egyesület elnöki székében is ült.
Az ember, hogyha nyugdíjba megy, akkor találjon ki valamit, mert különben rögtön belehal a életébe.
Hogy hirtelen már semmit sem kell csinálnia, bár a nyugdíjasok a legelfoglaltabb emberek.
Igen, ezt a feszes nyugdíjas létnek lehet hívni, mert ez egy olyasmi fajta dolog, ahol az embernek elhivatottsága vagy hivatása szerint kell és lehet csinálni a bábjátékkal való foglalkozást. Erre most a nagy szükség van, mert mindenkinek dolgozni kell, csak a nyugdíjasnak van ideje, hogy olyasmi fajta pontokon is hely tudjon állni, ahol egyébként a munkahelyre bezárt emberek nem tudnak megjelenni. Az egyesületben való munka az azért fontos, mert egy 6 ponton indított képzést futtattunk végig egy őszi időszak alatt. Ez 90 óra volt, ez alatt tulajdonképpen a bábjátéknak a leges alap ismereteit lehetett átadni. Mégis másfélszeres túljelentkezés volt az alatt a semmi idő alatt, amelyik alatt lehetett jelentkezni. Olyan éhség van erre a dologra, olyan szárasság van ezen a területen, erre bármelyik cseppet, hogyha lehullatják, mindjárt virág nő a helyén. Tényleg valóban, ez a mai világ nagyon gazdag ahhoz képest, amivel én kezdtem. Ahhoz, hogy az emberek mint pedagógus támogatásra éljenek, ahhoz az a látóképesség, az a beleélő képesség kellene legyen végig az egész úton, ami a államigazgatásig vezet, és föl egészen a csúcsig, hogy hinni benne, hogyha túlképzek és adok minden területen, akkor az úgyis valamilyen gyönyörűségesen szép mozaiká összeáll. És ne legyünk egyforma mozaikok. Ne akarjon senki egyforma ellen, egyébként gyanús nekem, hogy senki nem akar egyforma ellen, mindenki más előlapot vesz a telefonjához. Tehát mindenkinek telefonja van, mindenki ugyanazt a simogatást csinál, de mindenkinek más előlap kell, ha meg nem, akkor gyárt magának. Szóval mi szeretünk nagyon hasonlítani egymáshoz, de nagyon szeretünk önállóan egyediek is lenni. Nem fog megszületni az egyediség, hogyha nincs az a pedagógus, aki ezt az egyediség felé vezető utat így résnyire tárja. Mert az a rés elegendő ahhoz, hogy aztán kitóluljanak a kölykök. Az első azért, mert a kosok mindig elő mennek, és azok csinálják, a többi megy utána. De legjobb az, hogy önvédjünk ki legelőször az ajtón, és megmutatjuk, hogy gyerekek, ez a jövő.
És ha már jövőt említ, akkor az önnel való beszélgetésben külön ki kell emelnem a magyarság tudat fontosságát. Ez az ön számára nagyon fontos volt, nagyon fontos most, és hát remélhetőleg a jövőben is fontos lesz még.
Ez nem fog elmúlni. Rendes papírjaim szerint egy földrajzszakos tanár vagyok, és addig, ameddig az elején voltam az útnak, addig nem nagyon gondolkoztam el, hogy milyen nyelven beszélek. Néha elcsodálkozom magam is, hogy mit ki nem tudunk fejezni ezen a minnyel. Nyelvünkön. Mennyire hihetetlenül pontos és szabatosan dolgozó rendszer ez, amelyikkel a gondolatainkat át tudjuk származtatni. Nem is vagyok elcsodálkozó, hogy ennyi jó eszű ember ennyi sok eredményt ért el ebben a világban, mert ez a csavaros ész, ez nem a csavaros ész, ez mindenkinek a birtokában van, aki tud magyarul. Mert egyszerűen a nyelv segít bennünket abban, ez egy kifejezett gondolat ugyanis, az, hogy pontosan fejtsük ki. Szóval ez a magyar nyelv, ez egy gyönyörű. Minden ki lehet vele fejezni, és meg lehet közelíteni olyan fajta érzelmeket, amelyikre nekünk szükségünk van. Ennek a nemzetnek arra van szüksége, hogy egyszer fölismerje azt, hogy rengeteg kincs rejtezik benne, amiket a rengeteg búslakodása miatt nem vesz észre. Tehát az a lesütött fejű és lefele horgadó, ajakvonalú, nem smiley arc, amelyikkel én találkozom az utcákon, az azért van, mert valami hiányzik, az a fajta kicsi boldogságtudat, amelyik fölépülhet az ember, hogyha többet tud magával foglalkozni, ez, hogy kivel beszél, milyen nyelven és mit mond el. Nos, ezt nyilvánvalóan vissza fogjuk állandóan vezetni az iskolára meg a családra, mert ez a kettő pillér, ez kell. Nincs más, csak a család, plusz az iskola, se az egyik, a másiknek, se vice versa. De hogyha ez a kettő működik, a rengeteget kommunikáló emberek a sok-sok gondolattal el fognak jutni oda, hogy mindenki jól fel tudja építeni magát ennek a nyelvnek a segítsége. Ez pedig nem más, mint a magyar ember, mert a magyarra bárki tud lenni, mert ebben nem kell beleszületni. Én nekem a nagypapám František Krivszky, magyarul egy negyed vér az minimum már cseh. Másik oldalról vannak ilyenek, akik Ausztriába jöttek el, hogy az andrási grófoknak a birtokán dolgozzanak, mert hogy tényleg agrármérnökök voltak, de nem mindenki kelet Ausztriába. és mindenütt elkaszált őket egy-egy magyar lány, úgyhogy a végén már nem is tudtak hazajutni, úgyhogy én ilyen gyönyörűen össze vagyok keverve, de mosolyogtató dolgokat tudnék mondani még ezen túl. Úgyhogy én úgy vagyok magyar, hogy igazából aranyos kis papíreim vannak róla, hogy nem teljesen tisztán, de a szívem az teljesen tisztán magyar, mert népművészetet tanítani, kultúrát átadni, anélkül, hogy nem érti meg az ember ennek az egésznek a magvát, azt nem lehet.
És ha már azt említette, hogy ilyen gyönyörű ez a magyar nyelv, akkor megfogalmazta azt már önmagának magyarul, hogy mit is szeret és mit is szeretett a szakmájában?
Hát ebben csak egyetlen dolgot lehet szeretni, az, hogy az ember adni tud. Aki nem veszi észre azt, hogy kapni, az egy szörnyű dolog, mert akkor megkaptad, akkor utána várod a következőt. De azon, hogy adhassál, ahhoz mindig kell találni valakit, akinek adhatsz, meg ki kell gondolod, hogy mit hagyjál, úgyhogy telik az idő, illetve megtelik az élet, és akkor működik. Szóval inkább adni, adni.
És kívánom, hogy még sokáig tudjon adni Szentirmai Lászlónak, aki a Miskolci Egyetem Comenius tanítóképző karának dékán helyetteseként vonult nyugdíjba. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa vasárnap délben megjelenik a Gemelli klinika ablakában egy áldásra. Állapota tovább javul. A pápai ház szónokának nagybőti prédikációja: Jézus vállalta a megkísértést, felkészült küldetésére. Szent József, aki az Isten fiát nevelte és az atyák szívét oltotta belé. Vértes Ajai László jegyzete. Ferenc pápa vasárnap délben megjelenik a Gemelli klinika ablakában egy áldásra. A Szentszéki sajtóiroda szombaton délben kiadott tájékoztatása szerint Ferenc pápa azt tervezi, hogy vasárnap délben 12 óra körül megjelenik a Gemelli kórház ablakánál, hogy üdvözölje az embereket és hogy áldásban részesítse őket. A déli urangyala imádságot követő beszéd szövegét a korábbi vasárnapokhoz hasonlóan adják közre. A Vatikáni Rádió jelen lesz a felvételek készítésénél és a képek terjesztésénél. Erről a Szentszéki sajtóiroda számolt be március 22-én szombaton 11 órakor. A Szentszéki sajtóiroda péntek este 7 órakor adott friss tájékoztatást Ferenc pápa állapotáról. Eszerint Ferenc pápa állapota továbbra is stabil, a légzés és a mozgás képessége kismértékben tovább javulnak. Éjszaka már nem igényel gépi lélegeztetés maszkkal, hanem nagy áramlású oxigénellátást kap orrcsövön keresztül, napközben pedig egyre kevésbé használja a nagy áramlású oxigént. Az orvosok még nem adtak tájékoztatást arról, hogy mikor engedik ki a kórházból. Ferenc pápa napjai terápiákkal, imádsággal és némi munkával telnek. látogatókat nem fogad. Nagybőti prédikáció, keresztül haladni a próbatételeken. Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúria számára tartott lelki gyakorlat első prédikációjának bevezetőjében Jézus nyilvános fellépésének, keresztségének újdonságára emlékeztetett. Emélkedés a második részében Jézus teljes készségét látjuk, ahogy a lélek ösztönzésére szabadon elfogadja a kísértéseket, és éppen azok legyőzésével teszi magát alkalmassá, hogy megkezdje megváltói működését. Ahhoz, hogy elsőbséget adhassunk a másiknak, olyan szeretettel kell rendelkeznünk, amely képes arra, hogy valóságunkat valami szép és jó dologként határozzuk meg. Ez történik Jézussal, amint teste engedi, hogy János alámerítse a Jordán vizébe. Márk evangélista írja, amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek galamb alakjában leszáll rá. Amint az ember úgy dönt, hogy megteszi a valódi megosztás lépését azon a földön, ahol az ember testvérei járnak, egy lépést tesz Isten mennyországa felé is. Sőt, amint az evangéliumi történet tanúsítja, az ember eljuthat arra a rendkívüli felfedezésre, hogy az ég, amely az emberiség eredetét és sorsát őrzi, nem fent, hanem lent van, köztünk. Jézus keresztségi gesztusa feltárja, hogy csak az emberi lét gyengeségébe és gyarlóságába való belemélyedés nyitja meg számunkra az utat Isten szavához és nagyságához, emelte ki a szónok. Krisztus döntése láttán, aki a keresztségben jelzi az akaratát, hogy hagyja magát általunk lenni, elsőbséget adva így emberségünknek, az egek a szó szoros értelmében felszakadnak, mint egy kendő, amely nem tud épp maradni egy lobogó láng mellett. Az ég megnyilásának jelenete egyedül Jézusnak szól, nem a jelenlévőknek, mert ez nem egy nyilvános dicshimnusz, hanem egy bensőséges és felejthetetlen tapasztalat, amely azoknak van fenntartva, akik hagyják, hogy a szeretet formálja őket. A lélek látható és kézzelfogható módon galambként való leszállása azt jelenti, hogy Jézus a keresztsége után képesnek érezte magát arra, hogy befogadjon és létrehozzon egy nálánál nagyobb életet, az atya és az emberiség iránti végtelen szeretetének az életét. A szeretet érzése nem csupán egy érzelem, hanem annak tudata, hogy valaki számára valóban fontosak, termékenyek vagyunk. Ezt az érzelmi érettséget, amelyre mindannyiunknak szüksége van, nem úgy érjük el, hogy elszigeteljük magunkat egy piedesztálon, hanem úgy, hogy elfogadjuk, hogy elvegyülünk mások életében. Márk evangélista írja, szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. A mennyei hang feltárja emberi életünk titkát. Minden alkalommal, amikor egymás testvéreiként élünk, felszínre kerül igazi identitásunk, hogy az Atya szeretett gyermekei vagyunk. Isten teljes misztériuma jelen van ebben a jelenetben. Az Atya, aki leküldi szeretetét a földre, a lélek, aki sátrat ver a mi emberségünkben, és természetesen a fiú, aki úgy döntött, hogy mindenben, kivéve a bűnt, osztozik a mi halandó teste mi voltunkban. Miután megkapja a keresztséget, Jézus semmiféleképpen nem időzik el az imént megtapasztalt örömben. Miután kilépett a vízből, Jézus nagy engedelmességgel hagyja, hogy egy másik, kiszámíthatatlan tapasztalatba vezessék be. Márk evangélista írja, a lélek azonnal a pusztába vezette őt, és a pusztában maradt 40 napon át, ahol a sátán megkísértette. Amíg Lukács és Máté evangelisták gondosan leírják a pusztai megkísértést, addig Márk száraz és lényegre törő összefoglalást ad az olvasónak Jézus megkísértéséről. Márk eredeti módon hangsúlyozza azt a szinte erőszakos módot, ahogyan a lélek Jézust belemeríti az akaratát próbára tevő térbe. Az itt használt görög ige, ekballó, amelyet kiűzni vagy elűzni formába lehet fordítani, ugyanaz, mint amelyen Jézus vagy a tanítmányai kiűzik a démonokat és a tisztátalan lelkeket. Mivel a lélek egy láthatatlan erő, amely a mélyből irányítja döntéseinket és cselekedeteinket, azt mondhatjuk, hogy Krisztus a keresztség után szükségét érzi, hogy próbára tegye magát, hogy befogadja a kapott ajándékot, így a keresztsége egy mélyen gyökerező szemléletmóddá válik, és az nem marad csak egy pillanatnyi impulzus. Más szóval elfogadja a beavatás kemény, de szükséges törvényét, amely nélkül szabadságot minden impulzusát, az a veszély fenyegeti, hogy csak illúzió marad. Mi sajnos hajlamosak vagyunk elkerülni ezt a problémát, amelyre minden valódi döntésnek egyébként szüksége van. Azt hiszük, hogy az élet nagy útjaira a jó érzések erejével merészkedhetünk, bízva abban, hogy tudjuk, hogyan alkalmazkodjunk és szervezzük meg magunkat. Kihagyjuk a tanulási folyamat fárasztó tapasztalatát, ahol az érzékenységünk lelepeződik, és megtanuljuk megtisztítani magunkat a könnyű eredmények illúziójától és az olcsó lerövidítések megtévesztésétől. Világunk bővelkedik oktató programokban, hogy megtanuljuk, hogyan lehet mindenféle bravúrt végrehajtani, de nagyon szegény olyan emberekben, akik hajlandók megengedni, hogy kipróbálják magukat, hogy meggyőződjenek vágyaik hitelességéről. Gyakran azt veszük észre magunkon, hogy olyan döntéseket hozunk, amelyeknek nem tudjuk megfizetni az árát, és hogy olyan pozíciókat próbálunk elfoglalni, amelyeket aztán képtelenek vagyunk megtartani. Az ok pedig nagyon egyszerű. Azt hiszük, hogy edzés nélkül is versenyezhetünk, meg akarjuk kóstolni a gyümölcsöt, elkerülve az érlelődés lassú folyamatát. Nem állunk készen arra, hogy elfogadjuk a keresztet, ami pedig a nagy szeretet elfogadására irányuló leghőbb vágyunkat hitelesítené. A mi atyánk imában Jézus minden idők tanítmányait arra tanítja, hogy minden hiteles imát azzal a bátorsággal fejezzenek be, hogy kérjék Istent, hogy ne kímélje meg minket a próbatételek, kísértések pillanataitól, amelyek szükségesek ahhoz, hogy képessé váljunk a hűségre és a mélységre. Kérjük őt, hogy őrizze meg annak a lehetőségét, hogy el ne veszítsük magunkat, amit a mi atyánk szavaival így mondunk, de szabadíts meg a gonosztól. Mert nem akkor veszünk el, amikor szenvedünk, hanem amikor lemondunk arról, hogy elfogadjuk a meghozott döntéseink következményeit. Zárta Pazolini atya első nagybőti beszédének második részét. Szent József, aki Isten fiát nevelte, és az atyák szívét oltotta belé. Vértes a Jai László jegyzete. Szent Józsefet szeretem, mert édesanyám is nagyon szerette őt. A Szentlélek után Szent József volt az ő legfőbb védelmezője. Ennek emlékét őrzi gyermekkorunk első imája, Szent József légy házunk ura, kis családunk pártfogója, hogy családon kisgyert háza, Názáretnek legyen mása. Ha majd egyszer megöregszem, és mindent elfelejtek, ez az ima, remélem, bizonyára mindvégig megmarad. Szent Józsefről, a Szent Szűzégyeséről méltán és joggal mondjuk, hogy igaz, őrző és oltalmazó, szótalan, álmodó, engedelmes, tapintatos, hűséges, és persze lehet folytatni a sort. Általában szótlanságát és éltes korát hangsúlyozzák, és ettől ő olyan idős bácsi lesz. Bennem Szent József mégis másként él. Ugyan meglett ember és csöndes, tartózkodó, de határozott férfi. Csendes, de annál inkább dolgos. Kezei, szíve is erős, nyugodtan rá lehet hagyatkozni. Ezt legjobban Jegyese, Szűz Mária és gyermekük, ők ketten érezhették. A Szent Józsefért bemutató művészeti alkotások, kezdve az ősi Jézus születése ikonokkal, őt magát teológiai szándékkal háttérbe szorítják, hogy éppen az inaktivitása révén kiemeljék a Szentlélek szerepét. Ezt én megértem és elfogadom, de az itt a maga módján megpróbálom kiegészíteni. Van is hozzá egy személyes emlékem. Kisiskolás koromban Zalaváron laktunk, és az utcánk szemközti oldalán, balra a második házban lakott Baconi Béla bácsi, asztalos mester. András bátyámmal főként téli kora estéken gyakorta beállítottunk a faforgács illatú műhelyébe, ahol ő mindig szívesen fogadott bennünket. Leültetett és hagyta, hogy nézzük, amint dolgozik. Fűrész, furdancs, szíjókés. csupa kézműves szerszám, amelyekkel kezel csodát művelt. Baszoni bácsi alig beszélt, de mi sokat tanultunk tőle. Valami ilyesmi lehetett az a Szentlélek járta názáreti ház, ahol a műhelyben apa és fia bizonyára sokat voltak együtt. Az csak természetes, hogy a műhelyben József a fiának mindent megmutatott, és hozzá röviden elmagyarázott. De a legfőbb szerepe szerintem nem ez volt. József fő állásban család fő, így csak mellékesen keresi meg a családja számára a mindennapi betevői falatot. A család fő dönt, és ha kell, akkor indulnak, még távolra is, és ha kell, akkor a visszatérésről is dönt, és akkor visszaindulnak. Évről évre felzarándokolnak Jeruzsálembe együtt a gyermekkel. A 12 éves Jézussal tett zarándoklatok után Lukács evangélista megjegyzi, lement hát velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Mi is volt akkor a család fő legfőbb dolga? Hogy az atyák szívét a fiakba oltsa. Miként az angyal szól a szolgálattevő Zakariás papnak fiáról, az előfutárról. Ám az angyal szó maga is idézett, mégpedig az Ószövetségi Szentírás végéről, Malakiás próféta könyvéből. Emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek a törvényéről, a parancsokról és a rendelkezésekről, amelyeket Hóreb hegyén adtam neki egész Izrael számára. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, és ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét. Elsősorban nem az anyák és a nagymamák feladata volt a hit átadása a családon belül, hanem az apáké. Mint ahogy a húsvéti pászka vacsora elején a legkisebb fiú kérdezte meg a családfőt, de hát mit is ünneplünk most? És akkor a családfő mesélni kezdett, tanítani, és mint tudjuk, a régi eseményeket jelen időben mondta el, mert minden folytatódik itt és most. Az atyák történetét Ábrahámtól kezdve tehát az igaz Józsefnek kellett elmondani a fiának. Ám a mennyei atya történetét nem ismerték az atyák, sem József, de a fia, és egyedül csak ő, tudta, ismerte, mert tőle jött. 12 évesen, amikor a hitben felnőtté érett, mondja a templomban az őt kereső szüleinek. Nem tudjátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Az atyák szívét József oltogatja a fia szívébe, aki válaszként az örök Isten a mennyei atya szívét oldja, nevelő atya szívébe. Admirabile commercium, kiáltok fel az egyházatyák szavával, csodálatos csere az isteni és emberi között. Ahogy tallózok Szent József képei közt, nem először állok meg Georges de la Tour festménye előtt, amelynek címe Szent József az ács, műhelyében fiával. A lotaringiai származású mester 1645-ben festette meg a képet, amit most a Louvre őriz Párizsban. Georges de la Tour flamand festők közvetítésével ismerte meg Caravaggio sajátos fény-árnyék ábrázolás módját, és lett neki a maga módján hűséges követője. A képen a forgásos názáret műhelyben vagyunk. József egész felső testével előre görnyedve, bal lábával egy keresztgerendára támaszkodva fúr abba egy lyukat hatalmas furdancsal. Fia előtte ül egy lócán, jobbjával nagy gyertyát tart, amit baljával eltakar a néző elől. A műhely padlóján a lábak ugyanazt a fatalpú, bőrszíjas lábbelit hordják. Bizonyára az apa készítette magának és a fiának is. Azt üzenik, hogy mindketten a földön járnak, és hogy ott, a lábak szintjén, mindketten egyenlők. József szótlan dolgozik, kezei csavarják a szerszámot, fordul a furdancs, mélyül a lyuk a gerendán. Nem beszél, de erős szövésű fejéringe éppen a szívetáján megnyílik, és a fia pontosan oda néz, merő tekintettel. Lám, így munka közben is a fiak szívébe lehet oldani az atyák szívét. A gyermek szeme elkerekedik, szája tártva marad, apró gyermekfogait is megmutatja. Apa és fia arca majdnem összeér. József redős homlokán kidagadnak az erek az erőfeszítéstől, de megáll a munkában egy pillanatra, és kilép a műhelyből, kilép Názáretből is, és tekintetével zarándok útra kell Jeruzsálem felé, ahol nem is messze a templomtól a fia majd megint elvész, titokzatos módon. Ég és föld között, gerendák lyukainak foglalatában. Neki pedig a gyertyalángot a nézőtől eltakaró keze fölízzik a fényben, áttetszővé válik, és piros lesz a benne áramló vértől. Jobbján a kis ujja kinyúlik, mint ha Ábrahám Izsák példájára kérdezné, ez a fúrás és ott az a lyuk, apa, mire való? A gyertyafény megvilágította két alakon kívül minden egyéb sötét, őket pedig szép meleg fényben fürdeti a láng. A fiú baljának áttetsző piros színére egyedül a ruháját összefogó piros öv felel, igaz éppen csak kivillantja a festő, mintha Piktor profécia lenne. A kép legnagyobb üzenete azonban a gyermek arca, amely nem szorul sem lámpafényre, sem napvilágra, mert ő maga a világosság. Ott később mondja is magáról, én vagyok a világ világossága. József hallgat és dolgozik. Képviseli és hordozza az atyákat és tanításokat. A gyermek Jézus ül és tanítja, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit később tanítmányainak így nyilatkoztat majd ki, már oly régóta veletek vagyok, felelte Jézus, aki engem lát, látja az atyát is. A Malakiás könyv proféciája azonban kettős, és éppen ebben a jelenetben válik érthetővé. Isten az apák szívét a fiakba oltja, és a fiak szíve az apák felé fordul. Mindketten szint vallanak. Ettől szent, fenséges és titokkal terhes ez a pillanat. Nem múzeumba való ez a kép, hanem oltár fölé, hogy rátaláljon a szemünk, és hogy megnyíljon a szívünk, Emmauszi lángolása, hiszen úgy szerette Isten ezt a világot, hogy saját egyszülőt fiát adta oda érte. Vértes Ajoly László emlékedését hallották Szent Józsefről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajoly László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
nap verse.
Sárközi György, ész és szív. Mit használ, ha tudott csodalények s régi világok titkát, és a híres bölcsek arany szavait? A legfőbb szeretet nélkül síri csarnok a lelked, hol komoran tartod, s bámulod önkoponyád. Ifjúi homlokomat ráncolva, mogorva szavakkal mondtam, tágas az ész, tán belefér a világ. S büszke szemem fölvetve a csillagos égi mezőre, hirtelen éreztem, mint szorul össze szívem. Minden igazság magva belé van vetve szívedbe, s rejtekező csíraként várja a napsugarát. Ám te, dohos fóliánsaidat pörgetve, sebesen vers szelet, és megölöd gyenge csírád odaben. Nem leled értelmét a világnak, ezernyi szilánkra zúzott régi tükör, zűrzavar, ősi homály. Egykor majd belelátsz ragyogó üvegébe, de akkor földerülő titkát már sose mondhatod el.
Sárközi György Ész és Szív című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Sárközi György költő, prózaíró, folyóirat szerkesztő Budapesten született 1899-ben zsidó családban. Iskoláit a Váci Piarista gimnáziumban és Budapesten a Berzsenyi Dániel gimnáziumban végezte. 1917-ben fedezte fel Osváth Ernő. 1918-ban fél évig volt hallgatója a főváros jogi karának. 1919-ben lektorként került az Athénaeum könyvkiadóhoz, ahol 1938-ig dolgozott, s igazán az irodalom kellős közepében élhetett. 1921. március 5-én áttért a római katolikus vallásra. Első kötete 1926-ban jelent meg Angyalok harca címmel. Már ez időben a legjobb barátai voltak Szabó Lőrinc és Németh László. 1927-ben részt vett a Pandora szerkesztésében. 36-ban megindította a Magyarország felfedezése című irodalmi szociográfiai könyvsorozatot. Még ebben az évben feleségül vette Molnár Mártát, Molnár Ferenc lányát. 1937-ben a márciusi front egyik vezetője volt, kiáltványaikat Városmajor utcai lakásán fogalmazták meg. 1937. októberében Erdei Ferenccel közösen megszervezte a harmadik makói találkozót. 1938-ban a frontnak a Válaszban közölt felhívása miatt bíróság elé állították. 1939-ben egy ideig a Kelet népe munkájában vett részt. 44-ben tüdőszanatóriumban kezelték, majd ugyanebben az évben munkaszolgálatra hurcolták. 1945. március 8-án végelgyengülésben hunyt el Balfon.
A nap imája.
Ó kereszt, Isten kimondhatatlan szeretete, kereszt az ég dicsősége, kereszt örök üdvösség, kereszt, amitől a gonoszok rettegnek, az igazak támasza, keresztények világossága. Ó kereszt, a megtestesült Isten érted lett a földön rabszolga, az ember általad lett a mennyben király, belőled árad az igazi fény, és győzi le az átkozott éjszakát. Te vagy a béke köteléke, te egyesíted az embereket a közvetítő Krisztusban. Te lettél az a lépcső, amelyen az ember feljut a mennybe. Légy nekünk, hívőknek, mindig horgony és oszlop. Irányítsd földi tartózkodásunkat, vezesd bárkánkat. A keresztben erősödjék hitünk, a keresztben készüljön el mennyei koszorunk. Amen.